az Úr közel. És békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 81. Zsoltár első, második versét fennállva énekeljük tovább Isten magasztalására. A 81. Zsoltár első két verse, örvendezzetek az erős Istennek. Elfoglalva a 301. számú adventi dicséretet énekeljük, a 301. számú adventi ének új világosság jelenik, ó tévejgés csendesedik. mi segítségünk és adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom és hallgassuk figyelmesen, ahogyan megiratott számunkra Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele 5. részének az első 20 versében. Az Efézusi levél 5. részéből szól hozzánk Isten írott igéje. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés mi szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimárónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert ekkor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten szent lelke áldja meg az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy ez így lehessen, alázzuk meg magunkat, ő előtte is imádkozzunk hozzá így. Drága Istenünk, ebben a ragyogó napsütésben különleges örömmel, testünk, lelkünk hálájával jöttünk ide a gyülekezet közösségébe, hogy ünnepeljük az advent második vasárnapját. Köszönjük, hogy kiválasztottál és ide hívtál bennünket. Nem önmagunkért, önmagunkra nézve, hanem a te üdvözítő terved megvalósításáért, hogy ma is beteljünk a te házadnak javaival, ami zarándok útunkon magunkhoz vegyük az útravalót a jövő hétre, és hogy távol tartsuk magunkat mindattól, amit igédben elénk adtál és óva intettél. Drága Urunk, kérünk hát, méltatlanságunk, bűnös, gyarló, töredékes voltunk ellenére, valami egyszerű és egyben nagyszerű dolgot, csodát tégy közöttünk, ahogyan hatalmad van minden kirendelt időben, minden istentiszteleti alkalmon arra, hogy változtass bennünk, rajtunk, körülöttünk, és jobbra fordítsd életünk sorsát. Csak te tudod, hogy mennyi aggodalom, mennyi lelki vagy külső gyötrelem, testi nehézség hordozás, mennyi fájdalom vett körül bennünket az elmúlt napokban. Kérünk, olvasd le rólunk, mint a viaszt, ezeket, és szabadíts fel a te magasztalásodra és szent igéd befogadására. Köszönjük a munkálatokat, amiket elvégezhettünk. Ebben a megújult, tiszta gyülekezeti teremben méltó lenne, és szükséges is, hogy tiszta lélekkel, tiszta szájjal és tiszta gondolatokkal legyünk együtt magasztalásodra. Fogadd hát el kedvesen tőlünk, és ami híja van ennek, igazíts ki a Szentlélek ereje által. Jézus Krisztusért. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására készülünk énekszóval, a kivetített éneket fogjuk énekelni. Itt vagyok most, jó Uram, kezdettel. Olvasom azt, és Szent Lelk erejének támogatásával hirdetem közöttetek az ő üzenetét, ahogyan a mai napi új szövetségi ige szakaszban találjuk megírva a zsidókhoz írt levél második részének az első 4 versében. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel, és a Szentlélek ajándékával, amelyeket akarata szerint osztott szét. Újra olvasom az első verset, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Amen. Kedves testvérek, nincs más evangélium, nincs más életmegoldás jelentő üzenet a világ és az egyház számára. Pontosabban úgy is fogalmazhatjuk, hogy nem lehet egy külön prédikációt, igehirdetést tartani a gyülekezetnek, és nem lenne szabályos egy teljesen más tartalmú megjelenítésű prédikációt elmondani a gyülekezethez nem tartozó világ számára. Azért nem, mert Istennek a teremtett világgal egy egységet alkotó népe vagyunk. Olykor kell a megkülönböztetés, önmagunk vagy más okból, önmagunk meghatározása céljából, de igazából szétválasztani bennünket a világtól nemhogy nem szabályos, de lehetetlen is. Az Úr mindig a teremtett világ összefüggésében tartja szem előtt az ő népét és üdvözítő szándékát, az ő szeretetét és az ő mentését mindig a teremtett világ egészére nézve készíti elő. Egy nagy üzenete, egy nagy megmásíthatatlan szándéka van az Úrnak a mindenségre nézve, és ezt már is kimondhatjuk, hogy ez a szándék, a megmentés tulajdonképpen egy pontra, egy személyre koncentrálódik, és ez nem más, mint az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus. Ahogyan tudjuk, valljuk és hirdetjük, ő benne, ő általa nézi az Atya a világ mindenséget, és ő rajta keresztül lehet megérteni magát az Atyát, az Isten szándékát, cselekedeteit, és Jézus Krisztus által lehet eljutni ebből a világból, ebből az emberi korlátolt világból, gondolkodásból, a halandóságból, az örökké valósághoz, magához, az Atyához. És azt is állíthatjuk keresztény bizonyossággal, hogy Krisztus által lehet az embernek rátalálnia önmagára, és csak is Krisztusban értelmezheti, fedezheti fel az ember önmagát, hogy ki is valójában. De hogy ez az egyetlen kizárólagos lehetőség elérjen minden emberhez, a világ fiaihoz, az Istenről nem hallottakhoz, az Istenről hitet nem vallottakhoz, hogy elérjen ugyanez az üzenet hozzánk, az Isten hűségesnek mondható követeihez, hogy az Isten szeretet szándéka és lényege, megértése jó értelemben megváltoztasson minél többeket, ahhoz Istennek különböző módokon és különböző időket, különböző eszközöket kiválasztott szuverén joga áll rendelkezésre. Egy az üzenet, egy a megoldás, de nem egyféleképpen érkezik. Másként ölelte életre Sault, akiből Pál apostol lett az Isten. Kemény ölelése volt, hiszen a damaszkuszi úton földre esett, megvakította, elveszítette az emberi lehetőségeit, mondhatni a józan gondolkodását, az addig megszőtt álmait és terveit. Kemény kézzel faragta át Isten Sault, hogy Pál apostollá legyen. És egészen más idők jártak, bár időben szinte ugyanaz a nemzedék, ugyanaz a néhány év, amely Onézimus rabszolga élet eseményét örökítette meg, aki szökött rabszolgaként jelenik meg a világ történelem palettáján, a Szentíráson keresztül, egészen másként öleli az Isten magához ezt a rabszolga fiút, Pál apostolon keresztül egy börtöni cellában, aki bizonyságot tesz neki az életről. És hány meg hány példát lehetne mondani, hogyan értette meg Jézusnak a titkát, a saját élete titkát, a pogány kánaáni asszony, aki lánya ügyében megy kopogtat a mesternél. Hogyan hullottak le a pikkelyek a pogány római százados szeméről, aki ott a Golgotai kereszten, a Jézus szenvedéseiben, a szenvedés minőségében értette meg, hogy ki is ez az ember, hogy ez az ember az Isten fia volt. És mennyivel másként dolgozta át az életét tanítványoknak a mester, de még a tanítványok 12-es körén belül is mennyivel másként kellett egy Péter tanítványjal foglalkoznia, aki mindig keménykedett, aki mindig felülbírálta nem csak a körülményeket, hanem magát, Jézust is, és nem által ott olykor Jézus kijelentései fölé kerekedve a maga igazát előtárni. És mennyivel másabb lehetett a természete a szeretőszívű Jánosnak, akit Jézus magához ölel az utolsó vacsorán a feljegyzések szerint, mennyivel másabb lehetett egy Fülöp természete, aki gyorsan vitte a kenyeret, az 5000 ember megvendégelésekor, aki észrevette a tartalékukat, és mennyivel másabb lehetett a szintén halász foglalkozású Andrásnak a magatartása. Ugyanaz az evangélium, ugyanaz a megoldás, ugyanaz a recept, ugyanaz a kimenet, a megoldás az élet minden dolgára, más és más módszerekkel, más és más utakon. Ugyanaz a szándék az Istennek. Ugyanaz a megmásíthatatlan isteni gondolat, ugyanaz az örömhír evangélium, de máshol, máshogyan és más eszközök bevetésével. Hát mi is így gyakoroljuk. Mi is így élünk, ha el akarunk érni egy célt, akkor buta az az ember, aki csak egy módon akarja elérni. Makacs ember az, aki a megoldásoknak csak az egyformaságát keresi. Aki egy eligazítás kihirdet, például egy különleges épületnél, ahol lépcsőkön lehet felhaladni, az ember elmondja élő szóban is, hogy vigyázz, lépcsőfokok következnek. Aztán, ha szükséges, ugyanezt az információt látható betűkkel, jól láthatóan, a figyelmet elkerülhetetlenül szembeötlően is kiírjuk betűkkel, vigyázz, lépcső, és a mai európai szabványok szerint bréírással is kiírják, hogyha érkezik egy csökkent látó vagy látni nem tudó ember, testvérünk, fele barátunk, akkor a maga olvasási rendszerével, a maga pontozásos rendszerével, az ujjával le tudja tapogatni, hogyha nincs élő szó, amiben figyelmeztetnénk, és mivel nem láthat a szemével általunk látható, leolvasható betűket, ugyanaz az üzenet. Már is háromféleképpen jelenik meg ugyanaz az üzenet, ugyanazért a célért, hogy valaki megértse ugyanazt. Kedves testvérek, a mai második adventi vasárnapunkon ezt az egy hírt adja elénk Isten igéje a zsidókhoz írt levél kijelölt szakaszában. A Jézus Krisztus szabadító, megváltó voltának, ráadásul általunk nagyon is jól ismert üzenetét. És valami hasonlót élhettek át ennek a levélnek a címzettjei első olvasói, hiszen kétszeresen is azt kell mondani, hogy megerősített életű emberek voltak. A zsidókhoz írt levél címzettjei azok az izraeliták, akik elsősorban is az ősi hit, az Isten kiválasztott nép ószövetségi hitvilágának a pontos ismerői voltak, akik felől nem kell vitát nyitnunk, a legjobban ismerték az Isten törvényét, ószövetségi kinyilatkoztatását, hiszen a rendelkezésnek megfelelően kicsi gyermekkortól, töretlenül az ifjúkoron át felnőtt korban nem csak megtanították, hanem a napi ritmusban, a hétköznapi és az ünnepnapi ritmusban gyakorolták az Isten kijelentését, újra és újra felidézték, felírták az ajtófélfára, feltüggesztették a homlokdíszre, a munkakezdés, a munkazárás, az étkezés, az öltözködés, ezernyi mozdanata mind-mind arra emlékeztette őket, hogy az Isten népének a tagjai. Tehát mindenkinél jobban ismerték az egyigaz Istent, az ő eredeti szándékát, és az Isten világ megváltó tervét és azt az ígéretet, amelyet Jézus Krisztusra nézve adott a világnak. Ezek azok az emberek, akik beleszülettek a népközösségbe, abban a népközösségbe, amelyet az Isten választott ki eszközül az összes többi nép megmentésére. Másodszor ez a társaság, a címzettek közössége az a közösség, akik egyszerűen nem csak beleszülettek ebbe a szent választott népbe, Izrael közösségébe, hanem a legnagyobb tudatossággal felismerték, és tovább is léptek a meglevő ismereten, mert felismerték az Isten jelzései útján, hogy Jézus Krisztusban megjött a Messiás, a világ megváltója. Ők voltak a kiválasztott, a kevesek közül, azon belül is a kevesek, akik az izraeli hitről, a Jézus követés hitére jutottak, és azt mondták, nem ragadunk le a várakozásban, megjött, akit a Szent Atyát hirdettek. Itt volt közöttünk emberi testben, megérinthető, megkérdezhető módon, láttuk a csodatételeit, láttuk Máriát, Józsefet, és láttuk ezernyi ponton az Ószövetség írásoknak a beteljesedését. Hiszük és valljuk, hogy ő volt az, ő lett az, aki az idők teljességében érkezett meg. És ez a nép, a választottak közösségéből származó nép már, az új nép, az Anyaszentegyház, a keresztény egyház közösségében élt tovább. Az tehát bizonyos ezek után, hogy akiket elsőként megszólított Isten igéje, ezek olyan emberek, akiknél nem az alapoknál kell kezdeni. Ahogy mondanák, nem az egyszer-egyet kell tanítgatni vallásilag ezeknek az embereknek, és nem a menny és a föld tájolásáról kell beszélni, nem arról kell szólni, hogy egy az Isten és Isten a világ ura, mégis az Isten egy üzenetét adja tovább a levél írója számukra. Valahogy úgy vannak túlzás és nagyatartás nélkül, az ő nyomdokaiban élvén, mintha nekünk szólna az Isten, mintha rólunk beszélne. Hiszen mi sem az a társaság vagyunk, akinek az alapfokot megelőző alapismereteket kellene közölni, akikkel a nulláról kellene kezdeni az Istennek, hiszen együtt vagyunk a gyülekezetben, hitet tettünk a magunk keresztény meggyőződése szerint, és hitvallásunkat ma is kifejezzük az itt létünkkel, hogy együtt készülünk a gyülekezettel a karácsonyi ünnepre. Mégis rendkívüli figyelmességgel és aprólékossággal szól hozzájuk, a kétszeresen előkészített néphez és hozzánk, a sokszorosan felkészített néphez az Isten, mert ismeri a lelkünket, az érzékenységünket, tudja, hogy kik vagyunk, mire számíthat velünk kapcsolatosan, tudja, hogy urvacsai közösségben élünk, tudja, hogy bibliaolvasó emberek vagyunk, tudja, hogy gyülekezetet alkotunk, és tudjuk, hogy elhatározásunk van mellette, tudjuk, tudja nagyon jól a rossztól való elhatárolódási szándékunkat. Különleges bizalommal mondja nekünk az Isten ugyanazt. Ugyanazt, ahogy mi magunk is egy ismeretlennek vélt népből jövünk, ahogy a távoli népből közel való néppé váltunk, mondja nagyon nagy figyelmességgel, valahogy ugyanaz, de másként, mint a világnak, ahogyan egy üzenetet a szomszédodnak, egy távoli idegennek, vagy a gyermekednek, vagy a háztartásodon belül élő embernek ugyanazt az üzenetet más hangerővel, más hangsúlyjal, más tartással, más lelki indulattal adod át. Az Isten így jön felénk. Ugyanazzal az üzenettel, mint annak idején, ugyanazzal az üzenettel, mint a világ felé, de valahogy mégis más hangsúlyal és hangnemben. Azt mondja, most már elérkezve az alapige szó szerinti idézéséhez, hogy még jobban kell figyelni. Még jobban kell figyelni. Még jobban kell koncentrálni. Ott abban a zsidó keresztény közösségben, a keresztény egyház kialakulásának kezdeti fázisában, amikor tele vannak lendülettel, aktivitással, odaszállással, adakozással, egymás szeretésével, azt mondja a levél írója, hát még ennél is jobban kell koncentrálni a Krisztusra. És itt nekünk ebben az európai kultúrában, a Jézus Krisztus Anyaszentegyháza kialakulása utáni második évezred után ugyanezt mondja, még jobban, testvérem, még jobban kell koncentrálni ugyanarra Krisztusra, akire nézve ugyanezt üzeni a világnak, és ugyanezt üzeni más országoknak, még jobban. Hát mit jelent ez gyakorlatilag? Azt jelenti, hogy még nagyobb körültekintéssel, mint az ébredési időkben. Az ébredési idők legutolsó nagy jegyezhető egyház történeti korszaka a II. Világháború után, amely Ramocsaházán is kopogtatott. Én nem élhettem itt, csak a történeti bizonyítékok, a dokumentációk, a jegyzőkönyvek és a hitvalló keresztjének, akik itt vannak, vagy akiknek csak a leszármazottai vannak itt közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Az ébredési idők, amikor tanultak az emberek, vágytak az Isten után, és nem azt nézték, hogy ki mellé kerülnek, milyen ruhában jelennek meg, nem számított, ha csóró volt a megjelenés, ha hidegbe kellett menni. Egyik faluból mentek a másik faluba az emberek, ha meghallották, hogy jön egy olyan ige hirdető, akinek a szavára érdemes odafigyelni, mert mélyre szánt az ember lelkében. Ma 2010 adventjén azt mondja az Isten, körülbelül 50 év távlatában, hogy még jobban kell figyelni, mint akkor. Hogy azóta aztán mi történt, arra nem kell kitérnünk. Csak vegyünk egy állomást az egyház történetéből, a gyülekezet történetéből. Azt mondja, hogy annál sokkal nagyobb odaadással kell koncentrálni, mint akkor. Még nagyobb odafigyeléssel. Mint amikor esetleg a családi, baráti közösségben nagyobb összeforrottságban és nagyobb egységben élte meg a nemzetünk a hitet. Amikor nem volt tabu téma az Istenről beszélni. Amikor egy gyűlést úgy kezdtek el, akármelyik polgári tevékenységben, politikai, gazdasági összejövetelen, hogy odafigyeltek az Isten szavára, vagy felolvasták a Bibliából, vagy hívtak egy papot. Még jobban kell figyelni, még jobban kell koncentrálni annál is, mint ami akkor történt. Még alázatosabban és még a sértődékenységnek az árnyékát sem beengedve, közel engedve magunkhoz, mert itt nem az érzékenységről, itt nem a születési vagy korábbi hitbeli előjogokról van szó, hanem az üdvösségről. Ma reggel beszéltünk a konfirmandusokkal az üdvösségről, az örök életről, arról az állapotról, amit elveszítettek őszüleink az Édenkertben, amire az Isten tervet készített, hogy visszaállítsa bennünk, közöttünk, és teljességre juttassa majd az ő országából. Még jobban kell ugyanarra a Jézusra figyelni, akire nagyon figyeltél fiatalkorodban, aki neked pártfogót lett a gyászodban. Azt mondja, még jobban kell koncentrálni, mint amikor hálát adtál az Istennek, mert magas eredményekhez juttatta az életedet. Most, amikor talán alacsonyabb szinten szállnak a dolgok, a személyes életben vagy közösségi életben, azt mondja Isten, még jobban, testvérem, el ne engedd az utolsó madzagot, el ne engedd az utolsó cérna szálat, amelyiknek a mentén visszatalálsz az élet urához, még jobban. Ez egy középfokú hasonlítási forma az eredeti nyelvben, vagyis jobban kell figyelni Krisztusra annál, ahogyan eddig figyeltünk, és bizony ebben a jövő is benne van, mivel középfokú hasonlítás, van felsőfok is, mert lehet, hogy holnap után, vagy egy fél év múlva még annál is jobban kell koncentrálni a Krisztusra, mert nem tudjuk, hogy mit hoz az élet, ahogy mondani szoktuk. Jobban kell majd koncentrálni annál, ahogyan ma odafigyelünk ő rá. Ez a jobban azt jelenti először is, hogy megnyugodni, és meggyőződni abban a Krisztusban, aki nekünk új látást, új életet adott, mert nincs változás. Elváltozás van, de a lényegben nincs változás. A ragaszkodás, az elkötelezés, az elszánás dolgában nagyobb a követelmény. Mert a körülmények, a személyiségünk az változik. És aki ezt tagadja, az hazudik, becsapja magát és becsapja a környezetét. Változnak a körülmények és változik a személyiségünk a körülmények hatása, az életkor változása és egyebek miatt. Ezért az Isten irgalma, az Isten atyai gondoskodó szeretete fogalmazódik meg, amikor azt mondja, hogy még jobban figyeljetek arra, amit már hallottatok ezerszer. Ezerszer prédikáltak lelkipásztorok, ezerszer olvastatok a Bibliából, még jobban figyeljetek a hallottakra, a régi dolgokra, ne várjatok újat, fixáljátok magatokat, a helyzeteteket az eredetihez. ahhoz a biztos ponthoz, ami nem más, aki nem más, mint az Atya kijelentett igazsága, Jézus Krisztus. És nagyon egyszerű logikával visz tovább az ige. Miért? Mi ez az ösztönzés? Mi ez a hajthatatlanság az Isten részéről, hogy ne hagyjátok magatokat? Még jobban figyeljünk arra, amit már megtanultunk. Még jobban ismételjük át, és még hangosabban mondjuk magunknak és egymásnak azért. Azért, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Nem arról van szó, vigyázat, a mi esetünkben nem arról van szó, hogy egy mozdulattal hátat fordítunk az Istennek. Nem ennek a veszélye áll fent. Annál tudatosabb keresztjének vagyunk mindannyian. Nem azt mondja, vigyázz, nehogy becsukd úgy a Bibliádat, hogy soha elő ne vedd aztán, hanem azt mondja, hogy el ne sodródjunk. Vigyázz, be ne csukd úgy a Bibliádat, hogy ritkábban nyisd ki. Vigyázz, hogy úgy élj, hogy az Istennek való hátatfordítás folyamata el ne kezdődjön az életedben. Nem attól fél bennünket az Isten, hogy soha nem jövünk el a gyülekezetbe, és soha nem tesszük be a lábunkat a templomba. Persze vannak extrém esetek, hanem attól félt, hogy a gyülekezet összetartó ereje az Isten népe közösségében való megállásnak a gyakorlásában le ne lanyhuljunk, meg ne kopjon a vágyakozás a lelkünkben. Mert a kísérítő nagyon jól tudja azt, hogy minket egy hátraarccal nem fog elfordítani az Istentől. Hát annál józanabbak, okosabbak és elszántabbak vagyunk, de a kísértőnek a módszere hozzánk van finomítva. Ahhoz az elszánáshoz, amiben élsz. Ahhoz a józansághoz, amelyben helye van a hitednek. Ezért figyelmeztet az elsodródás veszélyére. Mert az elsodródás egy fokozatos elhajlás jelent. Amikor egyre-egyre messzebb merészkedünk. Amikor egy idegen helyen az ember először csak néhány méterre megy el, és a biztos pontot nem hagyja szem elől téveszteni. Aztán egyre távolabb vissza-vissza néz, és egy ponton túl kap egy hamis önbizalmat, amikor elmegy jó messzire, és azt mondja, visszatalálok. Isten azt mondja, vigyázzatok, el ne sodródjatok. Ahogy a hajózásban van egy szakkifejezés, az eredeti szöveg értelmében is. Elsodródik a hajó a parttól, nincs kikötve. És az elsodródás nem azt jelenti, hogy jön a cunami és benyeli és elviszi egy szempillantás alatt. Az elsodródás az a mechanizmus, hogy a víz, a hullámok lötyögtetik a hajót és azt, aki benne van. Biztonságban érzi magát a partvonal mentén, mert jobbra is balra is sodródik, de egyre beljebb a nyílt tenger felé, a mély felé. És egy ponton túl talán a látó határából is kikerül a partvonal, és nem tudja, hogy merre van észak és dél hirtelen. Elsodródni a biztostól életveszélyes dolog. Elsodródni Krisztustól, akit ugyanannak a megoldásnak nem csak a képeként, hanem tartalmaként ad elénk az Atya, sokszor alig észrevehetőséget jelent. Lehet, hogy ugyanazt teszem, amit szoktam, ugyanolyan templomba járó vagyok, nem változtatok, ugyanannyi Bibliát olvasok, nem engedek változtatást a lelki élet gyakorlatomban, de nem biztos, hogy ez a jó. Lehet, hogy ez kevés. Lehet, hogy kevés, mert jön egy olyan élethullám, amihez több imádság kell. Lehet, hogy jön egy olyan életteher, hogy többet kell térdelni a magunk csendességében, és többet kell keresni a kijelentésben az Isten válaszát, mint ahogyan az eddigi nyugodtabb életünkbe gyakoroltuk. Ez is lehet elsodródás, megszokni valamit, egy ritmust. Lehet, hogy egy kicsit kevesebbet veszünk. Valamiből, valami fontosból, mert úgy gondoljuk, az is elég. Melegebb van, kevesebbet kell fűteni. Kevés a baj az életünkbe, kevesebbet kell az Isten felé fordítani az arcunkat, kevesebbet is elég összekulcsolni a kezünket. Lehet, hogy többet kell valamiből tenni. Lehet, hogy ráérzünk arra, hogy többet is teszünk, sokkal gyakrabban imádkozunk, sokkal gyakrabban olvassuk a Bibliát, mégsem jó. Mert az is lehet elsodródás, hogy az ember mennyiségileg fokozza a dolgokat, de mélységében nagyon felületes marad. Lehet úgy imádkozni, hogy közben az eszünk máshol jár. Lehet úgy a gyülekezetnek az alkotójává lenni, hogy közben a szívünk teljesen máshol jár, és az indulatainkat nem adjuk át az Istennek. Az Isten szeretetteljes figyelmeztetése ez az adventi üzenet, hiszen újra mondva az idők és a körülmények változnak jócskán, a hullámok nem ugyanazok. Az eredetileg hallott Krisztus azonban ugyanaz. Úgy is mondhatnánk a hajózás példatárából véve a képet, a kikötő ugyanaz. A világító torony, ahonnan a jelzések jönnek, és a jelzések ugyanazok. És nincs annál szomorúbb és keservesebb, mint egy a Teremtő Urától elpátolt világban élni. Nincs annál nehezebb és zögykölősebb élet, amikor egy nemzet pártol el az Istentől. Amikor az okoskodások, amikor az emberi érdekérvényesülések fölé kerülnek az Isten örök törvényszerűségeinek, és az ölelésből támadás lesz. Nincs annál keservesebb állapot, ahol egymáshoz, a nincshez, vagy éppen a vanhoz mérjük magunkat. Nincs annál fájdalmasabb, mint amikor egy egyháztest a Krisztustól, az eredetitől elsodródik. Amikor mindene van, amikor mindent csinál, amikor mindennel hivalkodhat egy egyház, vagy egy gyülekezet, csak éppen a Krisztus dicsőségére nem hivatkozhat, mert az távol van tőle. És egyenesen tragikus az, amikor egy keresztény ember az eredetitől, ugyanattól, Jézus Krisztustól elsodródott, amikor jelek sorai mutatják a világnak, hogy ez az ember valamikor templomba járt, valamikor imádkozott, valamikor bizonyságot tett, valamikor buzgó református ember volt, buzgó keresztény példaképe volt sokaknak, de most az ellenkezője olvasható le. A mai adventi üzenetünk, testvérek, Isten ölelése, így fogalmazható meg, hogy vissza a partra, a partvonalra, a hallottakra, a régen megtanultakra, a korábban elmondottakra, ahhoz a Jézus Krisztushoz, akiről azt mondja az apostol, megmásíthatatlanul, hogy tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Vissza, hogy el ne sodródjunk az eredetihez, egyéni életünkben és a közösségben, mert ő az egyetlen, kimozdíthatatlan biztos pont ezen a világon. Amen. Énekszóban kimondott válaszunk a 469. dicséret 4. és 5. verse. 469. ének 4. 5. verse. Vezess engem útadon, magad légy az út. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy mint elveszett bárányokat nem a megsemmisítés listájára helyezel sokszor, hanem felveszel a keresendők listájába. egy-egy igével, egy-egy testvéri szóval, egy-egy öleléssel, vagy lehet, hogy éppen az élet körülményeink alakulásával visszaterelgetsz a nyárhoz. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell más híreket, nem kell más üzeneteket keresnünk és találnunk, mint amit kijelentettél Jézus Krisztusban. Az ő földre jövetelében karácsonykor, értünk való szenvedésében nagypénteken, feltámadásában húsvétkor és mennybe menetele által áldozó csütörtökön. Köszönjük, hogy a Szentlélek ereje által értői lehetünk az érthetetlennek. Felfoghatjuk azt, amit nem lehet emberi bölcselkedéssel rendszerbe foglalni. És megmásulhat, megváltozhat javára az életünk, amíg itt a földet tapossuk, naponta a megszentelődésben, a megújulásban juthatunk előre. Kérve kérünk téged, hogy ne engedd a mi gyülekezetünket elsodrolni tőled, ne engedj minket magunkat sem eltávolodni, sőt, indíts olyan szolgálatra bennünket, hogy a sodrásban levő felebarátaink, akik a szenvedélyek fogságában, akár az öndicsőítésben a megvalósítás, vagy éppen mások tönkretételének fogsága indulatában legyenek, tudjuk őket visszaterelni és visszaszeretni az evangéliumhoz, magához, Krisztushoz. Azt tudjuk, hogy ez nekünk lehetetlen, viszont azt is tudjuk, hogy nálad minden lehetséges. Kérünk, mennyei atyánk, áld meg az adventi várakozásunkat és vágyakozásainkat, hogy azt ne földi hívsággal, ne emberi termelvénnyel, szellemi vagy anyagi dolgokkal töltsük meg, hanem ott neked magadnak legyen helyed a szívünkben. Így áld meg közvetlen családtagjainkat, a házastársakat, akiket mellénk rendeltél, a gyermekeket, akiket ránk bíztál, a szülőket, akikre rábíztad az életünket, áld meg a szomszédainkat, áld meg azokat, akik vezetik az Anyaszentegyházat, a magyar nemzetet, légy a mi népünk tagjaival határon belül és kívül, és a szétszórtságban levőkkel. Drága Istenünk, rengeteg kérdése van a személyes életünknek, szeretnénk kapkodásmentesen, higgadtan és józanul a Te kezedbe letenni a dolgainkat, és kérve kérünk ezen a vasárnapon, vigyázz ránk, segíts ragaszkodni a hallott dolgokhoz, és vigyázz, hogy el ne sodródjunk tőled. Amen. Mi atyánk, ki? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hát ahogy reméltük, az elmúlt hét köznapjaiban elkészült a gyülekezeti terem festése. Szeretném köszönetet mondani mindazoknak, akik akár figyelmükkel kísérték, imádságukkal kísérték ezt a munkálatot, aki elvégezte, és azoknak a testvéreknek, akik a takarításban, a visszapakolásban segítségünkre voltak. Köszönet érte, adja meg az örökkévaló Isten, hogy az ő dicsőségére és mindannyiunk kellemes időtöltésére legyen ez a ház a jövendőben is. Tegnap területi konfirmandus foci bajnokságot szerveztünk a nyírkércsi gyülekezettel, a gyülekezeti termünk és az iskola, illetve az étkezde adott helyet ennek, több mint 100 fiú konfirmandus volt jelen, nem kis energiabefektetéssel, de sikerült egyben tartani őket, és egy jó hangulatú napot tölthettünk. Adja meg Isten, hogy az ő szívükben is emlékezetes legyen ez a nap. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik segítették ennek a napnak a szervezését, akár a konyhai szolgálattal, étkezéssel, akár itt a gyülekezeti dolgokkal. Következő vasárnapra egy kedves, kellemes meghívásunk van a Bessenyőri gyülekezetbe, ami önmagába véve még nem sokat mondó, de ha azt mondom, hogy korábbi segédlelkészünk lett a megválasztott lelkipásztor, a Bessenyőri gyülekezetnek Bodnár Máté lelkipásztor, akkor talán a szívünk is megmelegszik. A jövő vasárnap délután egy jótékonysági koncertet szerveznek, amelyen a gyülekezet ifjúsági zenekar fog szolgálni, és erre az alkalomra szeretettel meghívtak bennünket, nem csak engem, hanem a gyülekezetet is. Szeretettel buzdítom a testvéreket, hogy aki részt tud venni ezen az alkalmon, az tegye meg. Így a jövő vasárnap a délutáni istentiszteletünket itthon nem tartjuk meg, hanem együtt mehetünk a Bessenyőri gyülekezet meghívásának eleget tenni. Aki autóval jön, az is jelentkezzen, aki anélkül jön, az is jelentkezzen minél hamarabb, hogy az utazást meg tudjuk szervezni. Jövő vasárnap 14:30-kor gyülekezünk itt a gyülekezeti teremben, és együtt mehetünk át Bessenyődre, hogy ünnepeljük és tegyük teljesebbé az adventi alkalmunkat. Tehát jövő vasárnap délután Bessenyődi templom vár bennünket, megpróbálják fűteni, de mi tudjuk, hogy az mennyit ér. Kicsit ér azért, tehát azt gondolom, hogy néhány fokot enyhítenek a hidegen, bár reméljük, hogy szép időt kapunk, de készüljünk arra, hogy kabátot kell és aláöltözést kell tennünk azért, hogy meg ne fázzunk. Csütörtökön bibliaórát tartunk 5 órától, pénteken 6 órakor kezdődik az énekkar, tehát nem 5 órakor, hanem 6-ra várjuk az énekeseket, szombaton ifjúsági alkalom, 6 óra 7. 7 órakor kezdődik az ifjúsági. Legátusunk lesz, közösen a Nyírkércsi és a Nyírjákói gyülekezettel, egy negyedéves teológa, talán tiszteltetjük a nevét. Petrov Anitának hívják, ő lesz a legátusunk karácsonykor. Hajléktalanoknak ebben az adventben is tartós élelmiszert gyűjtünk. Általában a bűnbánati heten szoktuk összegyűjteni, de megvallom őszintén elég nehézkes az eljuttatás, mert ugye utolsó este is jönnek az adományok, másnap szenteste napja, és akkor még nehéz felkeresni a hajléktalanokat, tehát már most meghirdetjük, akár reggeli állítatra, akár bibliaórára, akár a jövő vasárnapi istentiszteletre lehet hozni azokat a tartós élelmiszereket, amelyeket a hajlék nélkül levő testvéreink számára szeretnénk a karácsony környéken, a karácsony alkalmából eljuttatni, tehát már most meghirdetjük az adakozást, az adománygyűjtés, kiki lehetősége, tehetsége szerint tegye meg. Isten áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen gyülekezetünknek és személyes életünknek is őriző pásztor. Záró énekünket énekeljük, a 371. dicséretet. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. 371. számú ének. Jesus Christ, Lord, my Savior. semmi felül ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen.